füles bagolyolvasó, Guy de Maupassant, az elhagyott. Úgy látom, valóban elment az eszed, drágám, hogy ilyen időben sétálni akarsz a környéken. Az utóbbi két hónapban furábbnál furább ötletekkel állsz elő. Először is erőnek erejével elhurcoltál ide a tengerpartra, bár 45 évi házasságunk alatt ez soha nem jutott eszedbe. Aztán ragaszkodtál hozzá, hogy fécamba jöjjünk, ebbe a szomorú fészekbe, és most olyan járhatnék ott támadt, holott máskor ki sem mozdulsz, hogy az év legforróbb napján sétálni óhajt a szerdőn mezőn. Szólj D. Aprevalnak, hogy kísérjen el, ő teljesíti minden szeszélyedet. Én bemegyek, pihenek egy kicsit. Szadó úrné odafordult régi barátjához. Velem jön, D. Apreval. A férfi meghajolt, mosolyogva, régi módi udvarlással mondta. Óhaj a parancs, hát csak eredjetek, a napszúrás nem marad el, jelentette ki Szadó úr. Azzal bement a fürdőszállóba, hogy egy-két órát heverészen ágyán. Mihelyt magukra maradtak, az idős hölgyel indult öreg barátjával. Megszorította a kezét, és felsóhajtott. Végre, végre, megőrült, dünnyögte a férfi. Esküszöm, megőrült. Gondolja meg, mit kockáztat. Ha ez az ember, az asszony összerezzent. Ó, Henry, ne mondja azt, hogy ez az ember, ha róla beszél. De Aprevall ingerültem felelt. Jó, jó, szóval ha a fiunk megsejt valamit, ha gyanút fog, a markában vagyunk. 40 évig nem látta, és nem hiányzott. Mielte magát ma, a tengertől a városba vezető hosszú úton mentek. Aztán jobbra tértek, és nekivágtak az étretati partnak. Az út fehéren szaladt előttük, zuhogott rá a perzselő napfény. Lassan, apró léptekkel haladtak a rekkenő hőségben. Az asszony a barátjáéba fűzte karját, és egyre csak maga elé nézett, merev, töprengő tekintettel. Végül is megszólalt, tehát maga se látta őt többé soha. Nem, soha, hogy lehet az, drágám, ne kezdjük újra ezt az örökös vitát. Nekem feleségem van, gyerekeim vannak, mint ahogy magának is férje van, mindkettőnknek tartania kell a szóbeszédtől. Az asszony nem felelt. Távoli ifjúságára gondolt, az elmúlt, oly szomorú dolgokra. Úgy adták férjhez, ahogy a lányokat férjhez szokás adni. Alig ismerte a vőlegényét, aki diplomata volt, s akivel aztán együtt élt a jó társaság törvényei szerint. Ám egy fiatal ember, szintén házas ember, bizonyos D. Aprevall, szenvedélyesen beleszeretett. És ő, férjének egyik hosszú távol léte alatt, Indiába ment, politikai küldetésben, megadta magát. Tudott volna ellenállni, nemet mondani? Lett volna elég ereje álhatatossága, hogy szilárd maradjon, amikor viszont szerette D. Aprevallt? Nem, semmiképpen, ezt túlságosan megviselte, elgyötörte volna. Milyen gonosz és álnok is az élet, vajon elkerülhet? Jük-e, amit ránk mér a sors, kijátszhatjuk-e a végzetet? Vajon egy magányos, magára hagyott asszony, gyöngétség és gyerek nélkül, elzárkózhat-e mindvégig a rátörő szenvedély elől, mintha valaki a napvilágtól zárkóznék el, hogy haláláig éj sötétségben éljen? Milyen jól emlékezett most mindenre, kedvese csókjaira, mosolyaira, a tartására, ahogy ott állt az ajtóban és utána nézett, amikor hazament. De boldog napok voltak, élete néhány szép napja, és milyen gyorsan elrepültek. Aztán észrevette, hogy várandós, micsoda szorongás, ó, az az utazás, ledélnek, az a hosszú utazás, s aztán a gyötrelmek, a szüntelen aggodalmak, a remetéskedés abban a magányos kis házban a földközi tengerpartján, egy kert mélyén, ahonnan nem mert kimozdulni. Milyen jól emlékezett a vége érhetetlen napokra, amiket egy narancsfa alatt töltött, elnyúlva a zöld lomb közt megbúvó piros és egészen gömbölyű gyümölcsöket szemlélve. Mennyire szeretett volna kisétálni, néha lemenni a tengerig, melynek friss lehelete olykor átcsapott a falon, melynek rövid hullámai tisztán hallotta csobogva mosták a partot, melyet gyakran maga elé képzelt napfényben csillogó roppant kék tükrével, fehér vitorlákkal s a szemhatáron egy hegyel. De sosem erészkedett ki a kapun. Ha ráismert volna valaki így, amint elformátlanodva, elnehezült testével tanúsítja szégyenét. És a várás napjai az utolsó legkeservesebb napok, a riadozások, az egyre másra jelentkező fájdalmak, és végül az a szörnyűséges éjszaka, mennyi mindent kellett elszenvednie. Micsoda éjszaka volt az, hogy jajgatott, sikoltozott, ma is maga előtt látja kedvese sápadt arcát, aki percenként megcsókolta kezét, látja az orvos simára borotvált ábrázatát, az ápolónő fehér főkötőjét. És mekkorát dobbant a szíve, amikor meghallotta a gyönge gyerek sírást, ezt a kis nyivákolást, egy emberi hang első neki gyűrkőzését. És a másnap, egyetlen napja életének, amikor láthatta, megcsókolhatta a fiát, mert aztán soha, még egy szemvillanásnyira se került elé. És azóta ez a hosszú, sivár tengődés, melyben mindig, mindig ott kísértett ennek a gyereknek a gondolata. pedig nem látta többet, egyetlen egyszer se látta viszont ezt a belőle sarjadt kislényt, a fiát. Elvették tőle, elvitték, elrejtették. Annyit tudott csak, hogy normandiai parasztok nevelték fel, hogy paraszt lett belőle is, és hogy már megházasodott. Apja, akit nem is ismert, jól és bőkezűen kiházasította. Hányszor, de hányszor határozta el az elmúlt 40 év alatt, hogy elutazik, meglátogatja, megcsókolja. El se tudta képzelni, hogy felnőtt. Mindig csak ahhoz a kis emberi vakarcshoz szálltak vissza gondolatai, akit valaha karjába vett, megkínzott testéhez szorított. Hányszor, de hányszor mondta szeretőjének. Nem bírom tovább, látnom kell őt. Elutazom. De Apreval azonban mindig visszatartotta, meggyőzte. Nem tudná fegyelmezni magát, uralkodni az érzésein. A másik átlátna rajta, kihasználná gyöngeségét. Veszélybe rohanna. En? Külsőre milyen? Kérdezte az asszony. Nem tudom. Én se láttam azóta. Hogy lehet az? Van egy fiunk, és feléje nézünk. Félünk tőle, selhajítottuk, nehogy szégyenkeznünk kelljen miatta. Szörnyűség. Mentek a hosszú úton, tikkattan a naptüzétől, egyre a part vége érhetetlen vonalát követve. Az asszony folytatta. Ki tudja, talán ezzel lakolok. Soha többé nem lett gyerekem. Nem, nem győztem tovább türelemmel, 40 év óta emészt a vágy, hogy lássam. Maguk, férfiak, nem értik meg ezt. Ne felejtse el, milyen közel állok a halálhoz. Úgy menjek el, hogy egyetlen egyszer se láttam viszont. Egyetlen egyszer se hát lehetséges ez, hogy is várhattam ilyen sokáig. Rá gondoltam egész életemben. Mennyit gyötrődtem emiatt. Ébredéskor mindig, érti, mindig ő, a fiam jutott elsőnek eszembe. Vajon milyen lehet? Ó, mekkorát vétettem ellene, mert szabad-e a világ szájától félni ilyen esetben? Ott kellett volna hagynom mindent, és vele mennem, fölnevelnem, szeretnem. Boldogabb lettem volna, feltétlenül. De nem mertem. Gyáva voltam. Mennyit szenvedtem. Ó, ezek a szegény elhagyottak, hogy gyűlölhetik az anyjukat. Megtorpant, folytogatta az okogás. Az egész völgy kihalt és néma volt a tikkasztó napsütésben. Csak a szöskék átható hangja hallatszott szakadatlanul az útmenti sárga és ritkás fűből. Üljön le egy kicsit, mondta D. Apcval. Az asszony hagyta, hogy az árokpartra vezesse, sott leroskadt, kezébe temetve arcát. Fehér haja, melyet két oldalt felfésülve viselt, kibomlott, szíve csordultig megtelt fájdalommal, és hirtelen sírva fakadt. A férfi tanácstalanul állt előtte, nem tudta, mit mondjon. Menjünk, szedje össze magát, szólt, végül is. Az asszony felállt. Igyekszem, es szemét megtörölve megint útnak eredt, öreges, egyenetlen járással. Kissé távolabb az út eltűnt egy facsoportban, ahol néhány ház bújt meg. Kovács kalapács muzsikáját hallották, ütemes, messzecsengő csapásokkal táncolt az üllőn. És csak hamar meg is pillantottak egy kordét jobb felől, egy alacsony ház előtt állt, meg két férfit, akik lovat patkoltak egy nyitott címben. De Apreval oda ment hozzájuk. Pierre Bénédiszt majorját keressük, kiáltotta. A Humbalra, a kiskosma mellett megyén egy út, magyarázta az egyik férfi, az egyenest oda visz, a harmadik lesz a poreté után. Egy növendékfenyő áll a kerítésnél. Nem lehet elvéteni. Balra tértek hát. Az asszony már egész lassan ment, lába csukladozott, szíve oly hevesen vert, hogy kapkodnia kellett levegő után. Minden lépésnél felfohászkodott. Istenem, én édes Istenem, és iszonyú izgalom kerítette hatalmába, torka elszorult, s úgy támolygott, mintha elvágták volna a térdizmait. De Apreval, aki szintén ideges volt, és sápadt is egy kisé, rászólt. Í, ha csak ennyi az önuralma, az első percben elárulja magát. Próbáljon meg lecsillapodni. Azt hiszi tudok, dadogta az asszony. A gyerekem, folyton az jár az eszemben, hogy mindjárt meglátom a gyerekemet. Szűk, jellegzetes falusi úton haladtak, a major udvarok szorosan közrefogták, s az árokparton álló bükkfák kettős sora sűrű árnyékba temette. És egyszer csak ott találták magukat egy fakerítés előtt, mely fölé fiatal fenyő magasodott. Ez az, mondta D. Apreval. Az asszony rögtön megállt, benézett. Az almafákkal beültetett udvar tágas volt, egészen. A zsúfedeles kis lakóházig terjedt. Szemközt a lóistálló, a csűr, a tehénistálló, a baromfiol. Egy palatető alatt a járművek, kordé, taliga, bricska. A fák árnyékában négy borjú tépdeste az élén zöld füvet. A fekete tyúkok ott émferegtek minden zegzugban. Néma csend, a ház ajtaja tárva, de sehol egy teremtett lélek. Beléptek a kapun, az egyik nagy körte fa tövébe hengerített hordóból nyomban előpattant egy fekete kutya, és bősz csaholásba kezdett. A ház elülső falánál, deszkákra rakva, négy mélykas szalmafonatos kupolája domborodott. A ház elé érve D. Apreval elkiáltotta magát. Van itt valaki. Egy gyerek került elő, egy 10 év körüli kislány, ingben és gyapjú szoknyában, mesztelen és moskos lábbal, félénk és sunnyi nézéssel. Úgy állt meg az ajtónyílásban, mintha testével védené a bejáratot. Mit akarnak? Kérdezte. Apád itthon van? Nincs. Hol van? Nem tévom. És anyád? Dolga után jár, sokáig marad el. Nem tévom. Ekkor az idős asszony, mintha attól tartana, hogy erővel visszaviszik, sietve kijelentette. Nem megyek el, míg nem találkozom vele. Megvárjuk, drágám. Ahogy megfordultak, egy parasztasszonyt vettek észre, a ház felé igyekezett két bádog vödörrel, melyek alig ha nem nehezek voltak, és vakító fehér fénycsóvát lövelve megvillantak a napban. A nő sántított a jobb lábára, s a mellére tapadó bar. Na, kifakult, eső mosta, nappörkölt esőttes félében szegény cselédnek, nyomorult, szutykos szolgálónak nézte volna akárki. Ehune, az édes, mondta a gyerek. Háza elé érve az asszony barátságtalan, gyanakvó arccal végigmérte a két idegent. Majd, mintha nem is látta volna őket, bement. Öregnek látszott, olyan beesett, sárga, kemény volt az arca. Fába faragott parasztarc. De apreval utána szólt. Asszonyom, szeretném két pohár tejet venni magától, ezért jöttünk. Amaz, miután lerakta vödreit, újra megjelent az ajtóban. Nem árulok tejet, morogta. Pedig nagyon szomjasak vagyunk. A hölgy idős, és egészen kimerült. Nem kaphatnánk mégis valami innivalót. A parasztasszony rájuk szögezte nyugtalan és ravasz tekintetét. És végül is döntött. Ha már itt vannak, mondta, Isten neki, adok. Azzal eltűnt a lakásban. Pár perc múlva kijött a kislány, két széket hozott, és letette az egyik almafa alá. Majd jött az anya is, két bögre habos tejjel, amit a jövevények markába nyomott. És ott maradt előttük, mintha a mozdulataikat lesné, a szándékaikat fürkészné. Fécamból gyűjtek, érdeklődött. De apreval felelt neki. Igen, Fécamban töltjük a nyarat. Majd rövid hallgatás után megkérdezte. El tudna látni bennünket csirkével hétről hétre? Az asszony tétovázott egy kicsit, aztán így felelt. Mán miért ne? Fiatalt akarnak. Fiatalt. Mennyit szoktak fizetni érte a piacon? Ezt nem tudta D. Apreval, odafordult hát kedveséhez. Mennyit szokott fizetni a csirkéért, drágám, a fiatal csirkéért? Szadó úrné akadozva, könyben úszó szemmel felelt. 4 frankot, 4,50-et. A majorosné meglepetten sandított rá, és megkérdezte. Tám beteg a nagysága azért sír. De apreval nem tudta, mit mondjon, hebegett. Nem, nem, ha nem, elvesztette az óráját az úton, nagyon szép óra volt, emiatt bánkódik. Ha valaki megtalálja, maga majd üzen nekünk. Bénédiszné hallgatott, hitte is meg nem is. Aztán egyszer csak felkiáltott. Ehune, az uram, egyedül ő látta, hogy megjött, mert szemben állt a kerítéssel. De apreval összerezzent, Szadó úrné pedig olyan hirtelen mozdulattal fordult meg, hogy a szép kis hiám felbillent alatta. 10 lépésnyire tőlük egy férfi vonszolt be egy tehenet, két rét görnyedve, zihálva feszült neki az állatkötelének. A látogatókra ügyet se vetve, ennyit morgott csak. Micsoda hátok fajzate, és ment tovább, az istálló felé, ahol aztán eltűnt. Az idős asszonynak egyszerre elapadtak a könnyei, döbbenten ült a helyén, nem tudott se szólni, se gondolkodni. Hát ez a fia, az ő fia. De apreval, akit ugyanez a gondolat gyötört, bizonytalan hangon megkérdezte. Csak ugyanez volna Bénédiszt úr. A majorosnéban felé lett a bizalmatlanság. Kitül hallotta a nevét. A kovács mondta meg, az országúton. Aztán hallgattak mindnyájan, tekintetük az istálló ajtóra szegeződött. Olyan volt, mint egy fekete lyuk az épület falában. Nem látták, mi történik bent, de hallották a kiszűrődő zavaros hangokat, a mozgolódást, a léptek tompa eszét a földre hintett szarmán. Majd a férfi újra feltűnt a küszöbön, megtörölte homlokát, és hosszú, tempós, hintázó léptekkel visszajött a házhoz. Megint úgy haladt el az idegenek előtt, mintha észre se venné őket, s odaszólt a feleségének. Eredj, hozz egy kancsó almabort, ihatnék. Azzal bement. A majorosné már is indult a pince irányában, magukra hagyva a párizsiakat. Ekkor Szadó úrnéból kitört az elkeseredés. Menjünk innen, Henry! Tördelte. Menjünk innen. De apreval megfogta a karját, fölsegítette, és mivel érezte, hogy mindjárt összeroskad, 5 frankot dobott az egyik székre, s minden erejét összeszedve, kitámogatta az udvarból. Mihelyt kívül voltak a kerítésen, az asszony zókogni kezdett, rászkódott fájdalmában, s ezt dadogta. Istenem, Istenem, látja, mit tett vele, a férfi halott sápadt volt. Szárazon felelte, azt tettem, amit tehettem. A majorja 80 000 frankot ér. Polgári körökben se kap ennyit minden gyerek a szüleitől. és lassan, nagyon lassan elindultak visszafelé, egyetlen szót sem ejtve többet. Az asszony még min. Dick sírt. A könnyek egyre szivárogtak a szeméből, s végigperegtek az arcán. De végül is felszikkadtak, s akkor visszatértek Fécamba. Szadó úr már várta őket, vacsora idő volt. Amikor megjelentek, elnevette magát, és felkiáltott. Ez igen, ő nagysága napszúrást kapott. Remek. Csak ugyan, az utóbbi időben, mintha nem lett volna helyén az esze. Egyikük sem szólt semmit. Aztán a férj kezét dörgölve megkérdezte. És legalább kellemes volt a séta. Csodás öregem, egészen csodás, felelte D. Apreval.